Jézus Krisztus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Urunk, életünk a föld porához tapad, eleveníts meg bennünket igéddel, mert lábunk előtt mécses a te igéd, ösvényünknek világossága. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg a mi élő Istenünknek igéjét, ugyamint az írva található, a mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszból a Bibliaolvasó útmutatása szerint, Lukács evangéliumának 18. részéből, a 9-től a 17-ig terjedő versekből. Míg Istennek igéjét olvasom, a gyülekezet foglalja el helyét lelki figyelemmel. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt és így imádkozott magában. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindamből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt, Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Ezután kisgyermekeket is vittek hozzá, hogy megérintse őket. Amikor a tanítványok ezt meglátták, rájuk szólta. Jézus azonban magához hívta őket, és így szólt. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen nem megy be abba. Isten tegye áldottá az ő drága szent igéjét minnyájunknak lelki épülésére, hogy ugyanaz az indulat tudjon lakozást venni bennünk, amely Jézus Krisztusban is megvolt, ezért gyertek, imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, te előtted borulunk le hálaadásunkban, és szeretnénk magasztalni téged, Urunk, hogy az elmúlt héten is teremtőnk, gondviselünk, megtartunk és megszentelő Istenünk voltál. Szeretnénk, Urunk, hálát adni neked mindenért, amit eddig az életünkbe véghez vittél, akár próbatételeken keresztül is, mert tudjuk, hogy azoknak, akik az Istent szeretik, minden a javukra szolgál. Hála legyen neked azért, Urunk, hogy te meg tudsz bennünket őrizni önmagadban, és ezért adod a te igédet is, hogy tápláld a mi lelkünket, hogy a te igéd tükrébe, amikor beletekintünk, abba megláthassuk önmagunkat, felismerhessük és megismerhessük azt, hogy kik is vagyunk valójában, s hogy ki is a mi Istenünk, aki elé járulunk, amikor hódolunk te előtted. Kérünk, Urunk, hogy légy erősítünk a mai napon is, s ajándékozz meg bennünket a te megelevenítő igéddel. Kérünk, hogy légy a betegekkel, légy az ő gyógyítójuk. Esedezve könyörgünk a gyászolókért, hogy légy megvigasztalójuk. Szeretnénk eléd hozni, Urunk, szeretteinket, testi, lelki testvéreinket. Kérünk, Urunk, hogy te légy irgalmas és könyörületes minnyájunkhoz, hogy soha ne távolodjunk el te tőled, hanem tudjuk felismerni, hogy egyedüli reményünk csak te vagy. S egyedül Jézus Krisztus érdemében jöhetünk most is, Atyánk, te eléd, hogy elrejts bennünket a te szeretetedbe. Így kérünk, hogy készítsd el számunkra a te igédet, hadd lehessen az most is minnyájunk számára balzsam, gyógyír, s engedd meg, Urunk, hogy hitben épülhessünk általa. Az Úr Jézus nevébe kérünk, Atyánk, bocsáss ki a te szent lelkedet, hogy megérthessük ígédet. Az Úr Jézus nevébe kérünk, Atyánk, hallgass meg könyörgésünket, és szólj hozzánk, Urunk. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg a mi élő Istenünknek igéjét, úgy, amint az írva található a Filippi beliekhez írt levélnek második részében, az 5-től a 11-ig terjedő versekben, s a második résznek 3. és 4. verseiben. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és maga tartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, s azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőség vágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál, és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Kedves szeretett testvérek, a nyári hónapok nagyon sok rendezvénnyel telnek el, nagyon sokan úgy is nevezik Magyarországnak ezeket a nyári hónapjait, hogy a fesztiváloknak az időszakai, és mi református emberek is már most készítjük a szívünket arra a nagy eseményre, már a nyári hónapokban is azon gondolkodva, amikor a reformáció 500. évfordulójának a megtartására készülünk, hogy vajon jövőre ezekben a hónapokban mire fogjuk majd készíteni a szívünket, és vajon mit kéne, hogy a középpontba helyezzünk, hogyan is tudnánk méltóképpen emlékezni a mi reformátorainkra, és hogyan tudnánk méltóképpen ünnepelni, mit kéne a középpontba helyezni. Hát Kálvin János, amikor önmagában is elgondolkodva, nagyon mélyen szántó gondolatainak egyikét emelte a legfontosabb helyre, az ő gondolatát idézve talán nem árt nekünk is ezen elgondolkodni, mi is ennek a mélysége, amikor is Kálvin János azt mondta, hogy önmagunknak megismerése Isten megismerésének az alapja. Vagyis Isten megismerése nélkül az ember önmagát nem ismerheti meg helyesen. Hát nagyon sokféle személyiségfejlesztő tréning létezik és módszer a mai világban is, arra, hogy az emberek megpróbálják önmagukat feltérképezni. Nagyon sok állást a mai világban már úgy lehet betölteni felső vezetőként bizonyos cégeknél, hogyha megfelelő személyiségfejlesztő tréningeken részt vett, és az önismeretét megpróbálta elmélyíteni. Azonban a világ önmegismerése mindig azon alapszik, kedves testvérek, hogy a világi ember mindig a másik emberhez méri önmagát. A keresztény ember pedig nem mérheti magát máshoz, mint az Isten igéjéhez és az élő Krisztushoz. Tehát ahhoz, hogy önmagunkat megismerhessük, ahhoz, hogy valóban rá tudjunk döbbenni arra, hogy ki is vagyok én, ahhoz fel kell, hogy ismerjük a mi teremtő Istenünket, el kell, hogy ismerjük, hogy Isten alkotása vagyunk, és ahhoz fel kell, hogy ismerjük azt is, amit a 8. Zsoltárban oly szépen mond a Zsoltáros, ha látom az eget kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, s az emberfia, hogy gondod van rá, kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg, úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lábai alá vetettél. Ha beletekintünk Isten igéjébe, akkor tudjuk megismerni valóságosan az élő Istent, aki szeretett, és elküldte az ő egyszülött fiát, akibe, ha beletekintünk az ő igéjébe és valóságába, kell, hogy elfogadjuk, hogy ő az út, az igazság és az élet, a valóság, és senki sem mehet az atyához, csak is az Úr Jézus Krisztus által. Mennyire fontos lenne ennek a mai világnak is megismernie az élő Krisztust. Mennyire fontos lenne beletekinteni az élet tükrébe, a Szentírásba, hogy abból minél több ember felismerhesse Isten indulatát, Isten akaratát, Isten szeretetét és Isten irgalmát. És amikor megismerem Istent, amikor kezdem látni az ő jelenlétét az életemben, akkor tudom az ő jelenlétébe felismerni azt, hogy ki is vagyok én, és hogy mire is van igazán szükségem. Mivel az Isten megismerésének egyik nagyon fontos szintere a templom, a mai napra rendelt ige szakaszból éppen azt olvashattuk és hallhattuk, hogy a farizeus és a vámszedő is igyekezett felmenni a templomba. Nyilvánvaló, hogy megüti a fülünket, hogy a vámszedő is oda igyekszik, ahova a farizeus, hiszen a korabeli rend szerint a vámszedő nem léphetett be azokra a helyekre, ahol a zsidó emberek a vallás gyakorlatukat gyakorolhatták. Nyilvánvaló, hogy itt a templomnak olyan külső udvaráról van szó, mint a pogányok udvara, ahová még ő is bemehetett. De tudjuk, hogy már bűneiért áldozatot nem mutathatott be. És amikor a templomba igyekszik mind a két ember, azt is mondhatnám két ember típus, a farizeus és a vámszedő, mind a kettő azért megy, hogy imádkozzon. De kedves testvérek, az imádság sok mindent el tud árulni az emberről, el tudja árulni a hitünk mélységét, fel tudja tárni mások füle hallatára mi gondolatmenetünket, és azt, hogy hogyan is ismertük meg önmagunkat és az Istent. És amikor elkezd imádkozni a farizeus, akkor kedves testvérek, arról hallunk, hogy hálákat ad. És nincs is ennél szebb dolog, ha valaki azért jön, hogy a templomba hálát adjon Istennek. Azonban érdemes megfigyelni a kibontott gondolatait. Isten, hálát adok azért, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. És hálát adok azért, hogy nem vagyok olyan, mint ez a vámszedő, bűnös, romlott, ragadozó parázna. Hálát adok azért, hogy én nem vagyok ilyen, mint a többi ember. A farizeus nem azért ment fel a templomba, hogy az élő Isten irgalmát kérje. Nem azért megy oda, hogy leborulva Istennek a segedelmét, megtartó kegyelmét óhajtsa. Igazából véve nem is érdekli őt komolyabban Isten igénye, mert Isten azt mondja, hogy a kő szívet el akarja venni az ember életéből, és érző hús szívet akar adni az embernek. A farizeusunk nem akar irgalmas szívet, nem könyörög érte, nem kéri az Isten szeretetét, bocsánatát, irgalmát. Egy szóval nincs bűntudata, hanem önigazultság tudata van. Mert elkezdi sorolni, Uram, én hetente kétszer böjtölök. És azt kell, hogy mondjuk, hogy a korabeli viszonyokban ez nagyon köztiszteletnek örvendő feladat volt. Meg tudjuk őket érteni, mit élhettek át böjtölés idején ilyen nagy melegbe. És nem csak az ételt vonták meg maguktól, az még könnyű is lenne, hanem a vallási élet vezetői, hogy kifejezzék az elköteleződésüket vallás gyakorlatuk iránt, még a folyadék bevitelről is lemondtak. Hetente kétszer még a szomjukat se oltották. Azt kell, hogy mondjuk, hogy ez nagy tiszteletnek örvend. Ennyire, mélyen, a vallásából fakadólag áldozatot tud felmutatni, de a járásából, a nézéséből, ahogy a másokra nézett, ahogyan a templomba elhelyezkedik másoktól elszakadva, másokat megítélve. Azt kell, hogy mondjuk, hogy templomba járása csupán, vallásos életének önmegvalósításának része volt, hogy elnyerje Isten s az emberek tetszését. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ez megigazítás nélkül, Isten áldása nélkül kellett, hogy térjen haza, mert nem engedte közel Istent a szívéhez. Tudjuk, hogy miről beszél az evangélium is, hiszen az Ószövetségben is ott dobban Isten fájdalma az igékben, Jeremiás próféta könyvében is, amikor azt mondja, ez a nép csak az ajkával tisztel engem, de a szíve, a lényeg, ahonnan az élet indul ki, a gondolatmenete, a vélekedése, a döntése távol áll tőlem. Ez a nép megismerte Isten törvényét, tisztelte, betartották a prófétáknak minden szükségletét, útmutatását, amit igében eléjük tártak. Egyet nem tudtak megismerni még, magát a személyes, élő Istent. S a gonosznak nincs nagyobb csalétke, mint az Istenhez közel járó, de még meg nem váltott embert, aki még nem tért meg az ő élő Istenéhez, megváltójához. Elvigye az Istentől. És kedves testvérek, a farizeusnak áldás nélkül, Isten kegyelme nélkül kellett elmennie a templomból, mert az Úr Jézus azt mondja, én azért jöttem, hogy megkeressem és megtartsam, ami elveszett. Aki nincs elveszett voltának tudatába, aki még nem nézett bele az ige tükrébe, és nem látta meg, hogy mi nagy szüksége van Isten megváltó kegyelmére, az nem tudja, hogy ő kicsoda, sem azt, hogy kicsoda az Isten, hogy megváltója, megszentelője, és az ilyen emberi lelket nagyon könnyen el tudja magával vinni a gonosz, és be tudja ültetni a vádlók székébe. Ez a farizeus vádolta a gyülekezet többi tagjait. Hálát adott azért, hogy nem olyan, mint a többi ember a templomba. Kiemelte magát, a többi fölé helyezte önmagát, és nem vetett számot Isten megváltó jelenlétével. Kedves testvérek, nagy baj van az ember hitével, hogyha mi nem úgy gondolkodunk, hogy az emberek közé kell, hogy menjünk. Nagy baj van, hogyha elkülönülünk tőlük, mint a világosság fiai, és nagy baj van a hitünkkel, hogyha az emberek felé akarunk emelkedni, hogy megítéljük őket. Nem szabad megítélni sem a fiatalokat, sem az időseket. Nem szabad megítélni sem a megtért embereket, sem a még Istentől távol élőket. Isten mindenkit mentő szeretetével néz, és keresi az elveszettet, hogy magához ölelje. Hát ebben bizakodva ment a vámszedő a templomba. Arról hallunk, hogy a nagy tömeggel együtt megy a templomba, ő nem különül el az emberektől, miközben útban van a templom felé, de a templom légkörében és terének egyik nyitott részébe, ahol ő is bemehetett még, egyszer csak arról hallunk, hogy külön válik a tömegtől, teljesen különállóként kezd el imádkozni, és folyamatosan veri a felső testét, a mellkasát, ugyan a görög szöveg utal rá, hogy szünet nélkül vádolta magát az Isten színe előtt, és jól ismerjük az énekünket, ami nagyon mély állapotainkba szokott a szívünkből felszállni. Egyedüli reményem, ó Isten, csak te vagy. Jövel és nézd meg engem magamra, ó ne hagyj. Ne légy tőlem oly távol, könyörülj hű szolgádon. Úristen, el ne hagyj. A vámszedő nem hasonlítja magát senkihez. Oly nyomorultnak érzi magát, és bűneinek terhe alatt oly módon roskadozik, hogy tudja, hogy senkire és semmire nem hivatkozhat, sőt, még senkitől sem remélhet szánalmat sem, mert minden bűnét csak magának tulajdoníthatja, mert ő volt annak a véghez vivője. Csak egy dologba reménykedhet, Isten irgalmasságában. S amikor így odaszánja magát a templom csöndjébe, felismerve azt, hogy az őt kereső Istent keresi most bűnbánó szívvel, ő mint elveszett és bűnös, Azt mondja az Úr Jézus, mondom nektek, hogy ez az Isten kegyelmével, megigazító szeretetével tért haza, mert felismerte, hogy kicsoda, s hogy kicsoda az ő megváltó Istene. Hát, kedves testvérek, a farizeusi és a vámszedői ima alkata az embernek, már a teremtettségnek az első lapjain is Mózes könyvébe elénk tárul, amikor az első szülött gyermekpárról hallunk, Kainról és Ábelről. Kain, mint első szülött, aki mindent gyakorlatilag örökölni fog, elég nagy stílűen helyezi oda áldozatát az élő Isten elé, mint egy kötelező, elvégzendő dolgot, amit neki hivatalból meg kell tenni. Nem is a legszebb dolgokat viszi oda, hiszen mit neki, ő az örökös. Isten örüljön annak, hogy egyáltalán bemutatja az áldozatot, amit illik neki bemutatni. Nem úgy járul Isten elé, mint aki Isten irgalmáért könyörögne, s nem kéri az Isten áldását sem. Viszont amikor Isten majd Ábel áldozatára tekint, meg lesz sértődve, és sértve találja majd önérzetét Istennek a megnyilvánulása, mert ő nem akárki, ő különnek tartotta magát Ábelnél. Ábel, aki abban a tudatban volt, hogy ő gyakorlatilag nem fog örökölni semmi nagyobb értéket, gyakorlatilag csak a pusztaság lesz az ő világa, ezért tudjuk, hogy a pásztori szolgálatot fogja felvállalni, és ebből viszi majd áldozatát az Úr elé, mégpedig teljes alázatossággal Isten megváltó szeretetét keresve, vért visz az oltárra, az ártatlannak a vérét, és kéri Istent, mint gyakorló pásztor, hogy a juhok nagy pásztora irgalmasságát terjessze ki az ő életére, és Isten Ábel áldozatára fog tekinteni, Kain áldozatát pedig nem fogadja el. Kedves testvérek, nincs nagyobb fájdalom, amit okozhatnánk Istennek, mint a hívő ember szívében a gőg. Nincsen nagyobb vesztesége a mi hívő életünknek, ha engedjük, hogy a gonosz eltérítsen bennünket Krisztus váltságától, az ő megváltó szeretetétől. Péter apostol élete is így állhat elénk, és szemlélhetjük, hogy az ő életén is hogyan változik a farizeusi imádság, a vámszedő imádságává, hiszen Péter, akinek megadatott a legnagyobb, hogy a tanítványok között elsőként ismerhette fel a mennyei atya kinyilatkoztatása révén Jézusról, hogy te pedig vagy a Krisztus, az élő Istennek egyszülött fia. Úgy hihette Péter, hogy ő már kőszikla, ő már mindent el tud hordozni, ő rajta már nem vesznek erőt a próbatételek, mert ő már megmenekült, ő már az Úré, neki olyan pozíciója van, ami megmozdíthatatlan, az is kőszikla, mert ő tanítvány. És aztán, amikor az Úr Jézus egyszer csak bejelenti, ezen az éjszakán mindnyájan megbotránkoztok én bennem, mit is mond Péter? Ha ezek mind megbotránkoznak is te benned, én nem. Vagyis én nem vagyok olyan, mint a többi tanítvány. Én kőszikla vagyok. Én nem fogok benned megbotránkozni. Az Úr Jézus próbálja Péternek a vakmerői tanítványi gondolatait megszelídíteni, s a lelkére helyezi, figyelmezteti, még az éjjel, míg a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem, s elkezd bizonygatni, Péter, én soha, ha mások el is árulnak téged, én soha meg nem teszem, ha kell, meghalok veled együtt. S alig, hogy eltelik néhány óra, kedves testvérek, szitok szók között tagadja meg az ő megváltó Istenét. Bizony, Isten, én nem tudom, hogy ki ez az ember, nekem semmi közöm nincsen hozzá. Azt is mondhatnánk Péternek erről a kijelentéséről, hogy igazat mond. Még nem ismerte fel, hogy kicsoda a Krisztus az ő számára, és ezért azt sem tudhatta, hogy ő milyen állapotban van. ha az Úr Jézus figyelmeztetését komolyan vette volna, akkor talán, ha nem bízik önmagába, tanítványságába, talán imádkozhatott volna. De olyan gyönyörű Lukács 22-ben, mikor azt olvassuk, az Úr Jézus azt mondja ennek a Péternek, Péter, én imádkozok érted, hogy el ne fogyjék a te hited, s ha majd megtérsz, erősítsd meg atyád fiait. Mi nem imádkozunk sokszor azért, amiért imádkozzunk kéne. Sokszor nem az az indulat van a lelkünkben, amivel imádkozzunk kéne. Sokszor nem Krisztus indulata, törekvése, figyelme van a szívünkben, mikor imádkozzunk kéne. Sokszor magunkat emeljük, a magunk ázsióját akarjuk növelni, a magunk önigazultságát akarjuk még magasabbra duzzasztani, pedig kedves testvérek, Isten előtt minden ember tökéletlen és bűnös, és éppen ezért, ha bárki bármi neheztelőt mondana ránk, a Krisztusban lévő ember ezen nem fog felsziszenni, mert méltó és igaz, hogy Istentől eltávolodott állapotában minden ember bűnös, és megigazult állapotában sem felejtheti el Jézus Krisztust követve. Az anyagi világban élünk, testben lakunk, és hogy úgy követjük Krisztust hitáltal, hogy még tükör által homályosan látjuk a lényeget, s éppen ezért nekünk minden nap szükségünk van Isten megváltó szeretetére, bűnbocsátó jelenlétére, szent lelke vezetésére, hogy tanítson és bölcsé tegyen bennünket. Bizony, nem bízhatunk önmagunkba, kedves testvérek, veszélyes dolog ez, ha a keresztény ember elkezd önmagában bizakodni, nekünk Krisztusban kell bízni. Péter apostol, amikor ott, azon a nagy csütörtök éjszakán, elmegy a főpap udvarába, megtagadja az ő megváltóját, akkor valakivel szembesülnie kell, mégpedig az élő Krisztussal. Megszólal a kakas, és Péternek egyből a lelkére helyeződik az a nagy fájdalom, hogy Jézusnak mindenben igaza volt, nem nekem volt igazam, én egy csaknivaló tanítvány lettem, pedig azt hittem, hogy ez nem így van. Jézus pedig azt hittem, hogy túloz, hogy túlfélt, s lám neki lett mindenben igaza. Én nem bíztam benne, én nem fontoltam meg a szavait, s Péternek onnantól lesz új élete, hogy belenéz Jézus szemeibe. Ezt egyikünk sem kerülheti el. Péternek Jézus szemeibe kellett belenézni, hogy felismerje benne Jézusnak az irgalmát, és ugyanakkor a szánalmát, de mégis az irgalmát, hogy irgalmaz neki. És nekünk is éppen így kell minden nap belenézni az Isten igéjének tükrébe, mintha Jézus szemébe néznénk bele, hogy felismerjük azt az állapotot, amiben talál minket az ige, hogy még Jézus szeretete meg tudjon menteni bennünket. Nem jó döntésektől, nem megfelelő szavaktól, és azoktól az indulatoktól, amelyek nem Krisztusból fakadó indulatok. Amikor az Úr Jézus feltámad, az asszonyoknak azt a hírt helyezi a lelkére, menjetek el és mondjátok meg az én tanítványaimnak, és van egy evangélium, amely kimondottan így kezdi ezt az üzenetet, mondjátok meg Péternek és a többi tanítványnak, hogy menjenek előttem Galileába. Péter, van még lehetőség. Péter, Jézus nem ítél, hanem kegyelmes, keresi az elveszettet. S tudjuk, hogy az Úr Jézus feltámadása után a Tibériás tengernél az Úr Jézus három kérdést fog Péternek feltenni. Mondd Simon Jónának, fia, szeretsz-e engem? Aztán így már egyből másképp értjük Jézus kérdését. Jobban szeretsz-e ezeknél? S Péternek esze ágában sincs magát a többi felé helyezni, Nem azt halljuk a válaszából, hogy én bizony már jobb tanítvány vagyok, mint a többi, én, Uram, jobban szeretlek mindenkinél. Ez a Péter már megváltozott, ez a Péter már meglátta Krisztust, és Krisztus szemében önmagát is ettől megváltozott az élete, és azt mondja, hogy Uram, te mindent tudsz. Ó, mennyi minden van benne ebbe a mondatba. Uram, olvass a szívemből, olvass a szívemből, te jól tudod, hogy már mi van ott, te jól tudod, hogy már ki lakik ott. Jézus, te mindent tudsz, te tudod, hogy én szeretlek téged. És ez a megváltozott életű tanítvány hitvallása után fogja kapni a megbízatást, menj és legeltesd az én juhaimat. Az Úr Jézus akkor bíz ránk feladatot, kedves testvérek, krisztusi feladatot, ha az a krisztusi lelkületet is megtalálja bennünk. Mondhatjuk mi azt, hogy hány éve járunk templomba, előhozakodhatunk hitvalló őseinkkel, mondhatjuk azt, hogy mennyi minden jót tettünk mi az Isten ügyéért, mi is sorolhatjuk, hogy ha böjtölünk, ha tizedet adunk, ha bármit elvégzünk az Isten ügyéért. De az Úr Jézus azt mondja, nem mindenki, aki azt mondja, Uram, Uram, megyen be a mennyeknek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Mi a mennyei atya akarata? Hát kedves testvérek, az igék így szólnak hozzánk. János első levelének első részének 9. verséből. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, s nincs meg bennünk az ő igéje. Jeremiás próféta 3. fejezetének 13. részében így szól az Úr. Csak ismerd el bűnödet, hogy hűtlenül elhagytad Istenedet, az Urat, futkostál utaidon, az idegenek után minden bujazöld fa alá, csak az én szavamra nem hallgattál. Így szól az Úr. És hogy milyen kegyelmes az Isten szeretete már az Ószövetség lapjain is, Ezékiel 36-25-ben ezt olvassuk. Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok. Minden tisztátalanságotoktól és minden bálványotoktól megtisztítalak benneteket. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és fús szívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, s azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek. Ahhoz, hogy ezt Isten meg tudja adni nekünk, kedves testvérek, ahhoz azt kellett megtennie az élő Krisztusnak, ami a Filippi Krisztus himnuszba le van írva. Megüresítette önmagát. A görög kenó ige azt jelenti tartalmában, üresnek lenni, amiből kiveszik a valóságot, a realitást és az erőt, és ettől hiába valóvá válik. Ezt vállalta fel Krisztus értünk. Nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő az Atya Istennel, hanem reánk nézve, hogy megkeresse és megtarthassa az elveszettet, önmagát megüresítette, és emberi formát vett magára, és emberi természete is megvolt található ő benne. Kedves testvérek, mit tegyen még az Isten, hogy elhiggyük? Isten szeretet. Mit kell még, hogy adjon nekünk, hogy az élethelyzeteinkbe számítsunk rá? Mit kell még, hogy adjon nekünk az Isten, hogy tudjuk, mennyire fontos az ő megismerése? Ha Istent megismerné a világ, és Krisztus indulata lakozna az emberek szívében, akkor nem lennének nizzai, müncheni, törökországi események. Ha Krisztus indulata lakozna az emberi szívekben, és az emberek megismernék a feltámadottat, akkor nem lenne annyi családi széthúzás, nem lenne annyi személyes életviteli probléma, mert tudnánk, hogy kihez kell mennünk, s tudnánk, hogy milyen állapotban vagyunk. Hogyan is tudnánk méltóképpen ünnepelni a reformációt? Mit is kéne, hogy középpontba emeljünk? Hát Isten megismerését az ő igéje és szent lelke által, mert Isten megismerése önmagunk megismerésének alapfeltétele. A nyári hónapokba szakítsunk erre is időt, tekítsük bele minden nap az ige tükrébe, s adjunk hálát azért, amikor a Szentlélek megvilágosítja szívünket, mert Jézus azért jött, hogy megkeresse az elveszettet. Amen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, magasztalunk téged igédért, igédnek egyenes őszinte beszédéért, hogy te nem azt nézed, hogy milyen áldozatokat adunk mi oda neked az életünkből, hanem azt nézed, hogy a legdrágább kincs a szívünk, az a te kezedbe van-e, letettük-e már oda. Urunk, te örülsz annak, amikor a templomba jövünk eléd, és hálákat adunk, de te azt is hallod jól, hogy hálaadásunknak mi a gyökere, és hogy miért jövünk eléd a te házadba. Úrunk, mi is csak azt mondhatjuk, amelyet a dicséret szavai mondanak, egyedüli reményem, ó Isten, csak te vagy. Jövel és nézd meg minket magunkra, ó ne hagyj. Ne légy tőlünk oly távol, Urunk, s könyörülj hű szolgáidon. Úr Jézus, el ne hagyj bennünket. Urunk, mi a te megváltó szeretetedért jöttünk ide a mai napon is, s azért, hogy megtalálj bennünket gondjaink között, próbatételeinkbe, betegségeinkbe, gyászunkba, erőtlenségeinkbe. Nincs emberi szó, amely kifejezze hálaadásunkat, hogy Urunk, te az elveszettért jössz a templomokba, az elveszettekhez szól a te mentő igéd. Urunk, köszönjük, hogyha ezt ma szívünkbe rejthettük, megragadhattuk, és veled együtt mehetünk haza a te áldásoddal. Így szeretnénk könyörögni most is, Urunk, a világért, minden teremtményedért, alkotásodért. Szeretnénk könyörögni mindazokért, akik, Urunk, távol élnek te tőled, hogy reát találhassanak megmentő szeretetedre. És könyörgünk mindazokért, a testvéreinkért is a hitben, akik szerte a világon Krisztust hívják segítségül. És könyörgünk, Urunk, minden vallásért és felekezetért, hogy rátalálhasson arra a Krisztusra, akin keresztül léphet be a mennyei világba. Köszönjük, Urunk, tanításodat, hogyha olyanokká nem tudunk lenni, mint egy kisgyermek, aki teljesen rábízza magát szüleire gyönge lépteivel, hogy akkor nem léphetünk be a te országodba. Engedd meg, Urunk, hogy meg tudjuk alázni magunkat, hogy ott legyen bennünk minden nap az alászállásnak a képessége, a szeretet tudománya. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, és a mi emberi gyarló indulatainkon. Úrunk, vidd végbe bennünk a lélekcserét, hogy bennünk ne a világ indulata lakozzon, hanem Jézus Krisztus indulata. Könyörgünk most is a betegekért. Eléd hozzuk a gyászba megtört szíveket, és könyörgünk, Urunk, a mi gyülekezetünknek tagjaiért is, akik gyülekezeti kiránduláson vesznek részt, s ők is Isten tiszteleten vannak, áld meg, Urunk, az Isten tiszteletet Borsod Szirákon is, és add, Urunk, hogy a te igédnek lehessen szabad folyása szerte a világon. Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. Ments meg, Urunk, bennünket, hogy valóban a tieid lehessünk, de nem bizakodott tanítványi szívvel, hanem alázatos lélekkel, mint akik tudják, hogy Krisztus érdeméért van menetelünk az örök életre. Az Úr Jézus nevébe kérünk, édesatyánk, áld meg családjainkat, egyéni életünket a te nagy neved dicsőségére. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.